Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichoforjú lélekerősítő podcastjében, ami 2021-ben az első adásunk, ahogy sokan mások mi is tartottunk egy kis szünetet, és hát őszintén szólva erre nagy szükségünk volt. Azért is nyomtam meg ezt az őszinte szót, mert hogy ez lesz ennek az adásnak a témája, amiben a korábbiaknak megfelelően a 20 önismereti kérdés és válasz című könyv nyomán járjuk körbe a fejezettémákat, és ebben a könyvben az egyik fejezetnek a címe meg a témája az őszinteség, és erről fogunk majd beszélgetni Katával, aki szintén itt van velünk, Herendi Kata, a Pszichoforjú vezető szerkesztője. Sok szeretettel köszöntelek, szia Kata!
Szia Eszti, sziasztok!
Ami miatt azt gondoltuk, hogy ezt a témát vesszük most előre, ide januárra, mert hogy ez az az időszak, amikor van egyfajta, remélhetőleg egy őszinte szembenézés azzal, hogy hol is tartunk, hol vagyunk éppen, hova szeretnénk eljutni, és hogy azért mondtam, hogy remélhetőleg, mert fontos, hogy őszinték legyünk magunkkal, de az életnek még nagyon-nagyon sok olyan területe van, amikor fontos, meg szerintem ezt talán így általánosságban is ki lehet jelenteni, hogy egy meghatározó tényező az életünkben az őszinteség, illetve az, hogy az jelen van-e, és hogyha igen, akkor milyen mértékben van jelen az életünkben.
Nagyon szépen mondtad, és ha már az őszinteség, akkor tartozunk nektek az őszinteség jegyében egy vallomással. Ezt az adást már valójában felvettük egyszer, ugyanis ezt a mérlegvonás, szenvedés vonalat szerettük volna már az év végén megragadni, és beépíteni a podcastek közé. És sikerült is egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetést összehoznunk belőle, amit aztán sikerült véletlenül letörölnünk, úgyhogy most ez az őszinteség második köre.
És, igen, de bárhogyan meg tudjuk ideologizálni a témákat ezek szerint.
Persze, kérdezés kérdése az egész, mindenhova bele tudjuk rakni. Annyi szerintem kiderült, hogy az őszinteség az pont olyan, aminek az év bármely szakaszában helye van az életünkben, és hogy bármikor fontos lehet vele foglalkozni, igazából tök mindegy, hogy télen vagy nyáron, sosem késő újra kezdeni, mindig jön egy új hétfő, ahogy az egyik kedvenc mondásom tartja. És ami miatt ezt fontosnak tartottuk elmondani, hogy amikor először felvettük ezt az őszinteségről szóló adást, akkor észrevettünk egy nagyon érdekes dolgot, mégpedig azt, hogy nagyon sok minden van ebben a témában, amiben nem értünk egyet. És ez köztünk hát nem példátlan, de elég szokatlan, mert hogy mi azért a legtöbb dologban úgy, hát így hasonlóan szoktunk gondolkodni, általában ugyanazokra a következtetésekre jutunk, és itt teljesen más dolgok, tényezők, aspektusok jutottak eszünkbe az őszintességről, és ezek nem mindig egyeztek meg. És meg is beszéltük a végén, hogy ez adott egy érdekes és új dinamikát ennek az egész beszélgetésnek, hogy teljesen más szemszögeket hoztunk be, és aztán ugye ez az enyészet élet.
Az univerzum nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy köztünk van véleménykülönbség bármiben, úgyhogy... Azt mondja, hogy ez így nincs rendjén. Nem, természetesen nem erről van szó, fontos. Pontosan erről szól ez az adás, vagy reményeink szerint ezt is meg tudjuk majd mutatni, meg erről is lesz szó, hogy miért fontos, hogyha nem ugyanazt gondoljuk, akkor nem biztos, hogy ez a jó út, hogyha elkezdünk igazodni, hanem az, hogyha vállaljuk a véleményünket és önmagunkat.
Így van, így van, és hogy merhetünk egymással szemben őszinték lenni, és hogy őszintén meg tudjuk nektek is mutatni, hogy mi sem értünk mindig egyet. És ami miatt én különösen szerettem ezt az elveszett adást, mert hogy egy nagyon fontos dolgot mutatott meg szerintem, az, hogy az őszinteséget hány és hányféle fénytörésben lehet szemlélni. Mm-hmm. Tehát, hogy hány és hányféle oldala van, és hogy olyan érdekes, hogy ránézzünk erre a fogalomra, erre a dologra, és hogy eleinte mindannyian mást viszünk el belőle, tehát szerintem mindenkinek mást jelent ez az őszinteség. És ennek kapcsán akartalak megkérdezni ezt, hogy ez ugye a te fejezeted, és ráadásul nem is akármilyen fejezet, hanem egy különleges jelentéssel bíró fejezet, ugyanis ez volt az első, amit megírtál, az első téma, amiről azt mondtad, hogy na jó, erről beszélni kell, és ez biztos, hogy benne lesz. Úgyhogy neked szegezném a kérdést, miért?
Rögtön válaszolok, csak egy gondolat visszakapcsolódva ahhoz, hogy felvezetted ezt a témát, hogy igen, bennem is valami hasonló fogalmazódott meg, amikor gondolkodtam erről a mai adásról, hogy ez az a téma, aminek talán a legtöbb színe van. És hogy nem is biztos, hogy véletlen, hogy szokták használni a színeket az őszintességet, vagy az ellenpontjával a hazugsággal kapcsolatban, hogy ugye a fehér hazugság, mindegyik témánál meg lehet figyelni árnyalatokat, de talán itt a legszélesebb, vagy a legszínesebb a paletta. És ami miatt ez számomra olyan nagyon fontos volt, hogy tényleg rögtön elsőként erre a témára csaptam le, az volt, hogy egyrészt a kíváncsiság hajtott, hogy szerettem volna minél többet megtudni erről a témáról, meg úgy igazi valami ére ásni, meg nagyon-nagyon érdekel, mert hogy te is mondtad, annyira sok perspektíva van, annyira sokféle megközelítés van, hogy az tényleg lenyűgöző. A másiknek hát természetesen egy kicsit öncélú is volt ez a választás, mert hogy az én életemben folyamatosan jelen van kérdésként, meg feladatként, hogy ha nem is életfeladatként, de azt gondolom, hogy egy fontos feladatként, hogy meghaladjam az őszintességgel kapcsolatos nehézségeimet, félelmeimet, mert hogy nekem is nagyon sok nehézséget okozott, és okoz a mai napig az életemben az, hogy hogyan állok ehhez a témához, aminek nyilván megvannak az okai, amiket szépen sorban az önismereti és terápiás munkám során megismertem, és ezek a felismerések nagyon tanulságosak voltak, de hogy ez nem jelenti azt, hogy azáltal, hogy felismertem ezeket a tanulságokat, rögtön meg is oldódott a probléma, és olyan hű, de nagyon könnyű, nem tudom, képviselni magamat és az érdekeimet, vagy elfogadnom az őszintességet, vagy felvállalni az őszintességgel kapcsolatos konfrontációt. És ez a kérdés az, hogy kezeljem, hát nem az, hogy minden helyzetben, de azért még elég sok helyzetben fejtörést okozott, és emiatt is szerettem volna kicsit közelebb lépni ehhez a témához, meg belásni magam. Jó, éppen erről van szó, de akkor én rögtön vissza is dobnám a labdát, és most felmutattam egy ilyen stressz labdát a Katának a kamerába, úgyhogy azért
én nem tudtam, hogy jól láttam eddig, hogy az
igen,
van a kezedben.
Igen, labdát nyomogatok. És akkor én is megkérdeznélek téged, hogy neked mit jelent a te életedben, hogy van jelente, hogy vagy most ezzel a témával.
Amikor elkezdtem az adásra készülődve az őszintesség kérdésén gondolkodni, akkor azon kaptam magam, hogy ilyen nagyon pszichológusosan jönnek az első gondolataim, és nekem a belátás jutott eszembe erről. Ugye az önmagunkkal kapcsolatos őszintesség, az önmagunkkal szembeni őszinteségnek szerintem ez egy nagyon fontos aspektusa, és nagyon sokszor ez van előtérben ugye a tanácsadói terápiás folyamatokban, hogy mennyire van az illető belátással a saját problémája iránt, tehát mennyire látja, hogy az, ami gondot okoz, az pontosan mi, az hogyan hat a környezetére, hogyan hat az ő személyes fejlődésére, és így tovább. És hogy valahogy ez jutott eszembe, hogy a mennyivel könnyebb akkor elindulni az önismeret útján a fejlődés felé, meg a javulás felé, hogyha ha merünk őszinték lenni magunkkal szemben. És nekem még viszonylag friss könyvélményem a Edith Éva Égertől az Ajándék. Ezzel lehet, hogy sokan vagytok így, mert szerintem ő nagyon nagyot ment most ebbe a karácsonyi szezonba, és én ennek nagyon-nagyon örültem is, mert a könyvről szóló cikkben is írtam, hogy ha valamikor szükségünk volt arra, hogy Edith Éva Éger elmondja nekünk, hogy a világ nem egy sötét, fekete, átláthatatlan felhő, akkor az ennek az évnek a végén volt. És neki volt ezzel kapcsolatban egy mondata az Ajándék című könyvben, ami nagyon megragadt bennem, hogy az őszinteség azzal kezdődik, hogy megtanulsz önmagadnak igazat mondani. Úgyhogy én ezen az úton kezdtem el gondolkodni, hogy önmagamnak igazat mondani, önmagammal szemben őszintének lenni.
Igen, és ez nagyon érdekesen aránylik tulajdonképpen ennek az adásnak a ügyesen meg ideologizált és koreografált aktualitásához.
Most ne mondjátok, hogy nem teljesen profin kereteztünk át egy
amit ugye átmentettünk januárra, hogy mennyire meghatározó tényező az életünkben az őszinteség, mind az életminőségünkre, mind pedig az emberi kapcsolatainkra nézve. Ezt most nem állítom, csak azt fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire izgalmas ránézni ebben a párhuzamban az életünkre, hogy az, hogy én mennyire vagyok őszinte saját magammal, az milyen hatással van az életminőségemre, és arra, hogy érzem magam, illetve az, hogy másokkal mennyire tudok őszinte lenni, az milyen hatással van az emberi kapcsolataimra, és azoknak a minőségére, hogy az emberi kapcsolataimmal való elégedettségem az hogyan aránylik ahhoz, hogy én hogyan vagyok jelen, mennyire vagyok őszintén jelen az emberi kapcsolataimban. És ide idéznék egy mondatot ebből a fejezetből, mert szerintem nagyon szépen kapcsolódik. Bronnie Ware, aki az Életkönyv, 5 dolog, amit a leggyakrabban megbánunk, a Halálos ágyunkon című könyvnek a szerzője, és ő róla ugye azt kell tudni, hogy hospice nővérként dolgozott nagyon sokáig, évtizedeken át, és ő ennek a munkának a tanulságait, a haldokló emberekkel való közös munkának, meg időtöltésnek a tanulságait foglalta össze ebben a könyvben, és ebben nagyon hosszasan boncolgatja az őszinteség kérdését, és a kapcsolatokról is van egy gondolata, amit én beidéztem a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvnek ebbe az őszinteségről szóló fejezetébe. Így hangzik ez a gondolat. Bár eleinte az emberek furcsán reagálhatnak, ha őszintébben kezdesz kommunikálni velük, egy idő után a kapcsolat egy teljesen új és egészségesebb szintre emelkedik. Így vagy úgy, de megszabadulsz egy egészségtelen kapcsolattól az életedben. Bárhogy is alakul, a végén nyersz. Szóval ez egy nagyon kemény, de közben meg nagyon elgondolkodtató, vagy pont emiatt nagyon elgondolkodtató mondat és gondolat, és nagyon érdekelne, hogy te hogy látod ezt, Kata, mert tudom azt, ugye az előző adásból, amit elvesztettünk, hogy azért neked vannak markáns és határozott gondolataid azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kellene bánnunk az őszinteséggel, meg azzal, amikor megfogalmazzuk mások felé az őszinte véleményünket.
Igen, és most miközben felolvastad az idézetet, akkor jutott eszembe egy mondat, amiben talán ezt a legjobban tudom nektek összegezni, hogy ugye ha most ilyen kis gondolatkísérletre invitálva mindenkit, ugye ha megnézitek csak magát az őszinteség szót, akkor így mi jut eszetekbe róla, hogy milyen értékeket társítotok hozzá. Most anélkül, hogy ilyen nagyon jóslatokba bocsátkoznék, szerintem a legtöbben pozitívként gondolunk rá. Tehát, hogy igen, hogyha őszinte valaki, akkor az jó, akkor az szeret engem, tisztel engem annyira, hogy nem hazudik nekem, hogy akkor nincs játszma, nincs mindenféle körítés, meg össze-vissza beszélés, meg mellébeszélés, hanem ott aztán tényleg a tiszta igazságban. És szerintem itt nagyon fontos tenni egy kitételt, hogy akár arra a fajta őszinteségre gondolunk, ami saját magunkkal szemben érvényes, tehát hogy önmagunkkal szemben őszintének lenni, akár arra, ami a másikkal szembeni őszinteségre, hogy az őszinteség nem egyenlő az igazsággal. Tehát, hogy az, hogyha mi őszinték vagyunk saját magunkkal szemben, vagy más őszinte velünk, vagy mi őszinték vagyunk magunkkal, akkor soha nem egyfajta objektív igazságról szól, hanem a másiknak az őszinte véleményéről, vagy az őszinte szubjektív igazságáról. És hogy miért tartom ezt nagyon fontosnak hangsúlyozni, az, mert hogy ugye beszéltem nektek az előbb erről, hogy mennyire fontos egy terápiás folyamatban az, hogy valaki mennyire van belátással a saját problémái iránt, és mennyire őszinte saját magához e tekintetben. Ott például nagyon érdekes azt megnézni, hogy mondjuk olyas valaki, akinek úgynevezett kognitív torzításai vannak, milyen igazságot lát saját magával kapcsolatban. Ugye a kognitív torzítás az tulajdonképpen azt csinálja, hogy az információ egy bizonyos fajtáját te felnagyítva, felerősítve látod. Ugye, hogyha ott van jellemző rád például egy mindent vagy semmit típusú kognitív torzítás, akkor azt láthatod, hogy én csak akkor vagyok jó, csak akkor vagyok szerethető, ha mindent tökéletesen csinálok meg, ha mindent hibátlanul csinálok meg. És hogy ez lehet, hogy te úgy éled meg, hogy én őszinte vagyok magammal, és én bevallom magamnak, hogyha hibázom, akkor én egy csőtömeg vagyok, és hát nincs ebben semmi rossz, én csak kimondtam az őszintét. De hogy nem szabad elfelejtened, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez igaz.
Igen, vagy például tudok erre még egy példát, hogy hogyha rosszak az ezzel kapcsolatos tapasztalásaink, akkor hogyha valaki iszik alkoholt, akkor az rossz ember, biztosan problémái vannak az alkohollal. De hogy ez mindannyian tudjuk, hogy nem jelenti azt, hogyha valaki, nem tudom, ünnepek alkalmával, vagy alkalmanként megiszik egy, vagy két finom pohár bort, akkor attól még ő nem lesz alkoholista, de hogyha mi erről úgy gondolkodunk, hogy akkor neki problémái vannak az alkohollal, akkor mi ezt őszintén így gondoljuk, de hogy ez nem jelenti azt, hogy ez az igazság maga. Ugye? Akkor jól fordítottam ezen a példán keresztül ezt, amit mondasz.
Igen, igen, szerintem teljesen jól, és én valahogy úgy vagyok vele, hogy amikor az őszinteségről gondolkodom, akkor szerintem ez az, ahonnan érdemes kiindulni, mert akár saját magunkkal szemben, akár a társas kapcsolatainkban gondolkodunk erről a fogalomról, nagyon-nagyon fontos ezt tudatosítani, és hogy minden interakciót, ami az őszinteség jegyében történik, utána szerintem így ezen a lencsén keresztül érdemes szemlélni.
Igen, és én a fejezetben is ezt keresgéltem valahogy, meg szerintem nagyon sokszor arra a kérdésre keresgéljük a választ, hogy akkor most van helye az őszinteségnek, vagy nincs. És ebben a kérdésben én végül is arra jutottam, de ez sem jelenti azt, hogy ez az igazság, ez csak én így látom, hogy az egyik kérdés az, hogy igen, hogy ez most kiről szól. Az én őszintességem az most rólam szól, arról, hogy én elmondhassam magamról, hogy mennyire hú, de nagyon karakán és belevaló, olyan őszinte csaj vagyok, mert hogy így azt tanultam, hogy az őszinteség az egy pozitív tulajdonság, ami végül is az, ezt nem vitatom. De hogyha csak ezért, önmagában ezért vagyok őszinte, hogy én azzal saját magamat simogassam, az nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy nekem ez az egyik ilyen szempont, amit mérlegelni szoktam ilyenkor, hogy akkor ez most rólam szól, ez az őszinteség, vagy a másikról. De ott van ennek a másik oldala is, hogy persze, hogy rólam is kell, hogy szóljon az őszinteségem, hiszen ott van annak a lehetősége, hogy valamit képviselnem kell magammal kapcsolatban, és a saját határaim védelme érdekében, meg a saját, nem tudom, életem szempontjából fontos az, hogy őszinte legyek, és akkor ilyenkor viszont igenis van helye annak, hogy saját magad miért legyél őszinte, inkább amikor ez így egóból jön, az őszintesség, hogy na figyelj, akkor én most, én tudod, én megmondom. Én olyan vagyok, aki meg... Tehát, hogy ez a fajta őszintesség, amikor csak így önmagában van, meg áll, az nem biztos, hogy épít. És akkor ez a másik szempont, amit még behoznék ide, hogy akkor most az őszintességem az épít, vagy rombol. Hogy a szeretet, vagy pedig a harag az, ami munká mögötte. És hogyha azt látom, hogy van bennem harag, és nem tudom, hogy pontosan mi az, ami a gyökere, akkor én egy picit még szoktam várni. És azt mondom, hogy jó, akkor lehet, hogy itt most érdemes megnézni, hogy mi van az én haragom mögött, miért akarom azt a mondatot, vagy azt a véleményt bele csapni a másiknak arcába. Úgyhogy én így ezeket a szempontokat még talán fontosnak tartom, és valahogy úgy éreztem, hogy ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtál te is, Kata.
Abszolút. Nagyon jó szerintem, amit mondasz, mert a másik, amit szerintem nagyon sokszor félreértelmezünk az őszintességgel kapcsolatban, hogy az nem azt jelenti, hogy nyakló nélkül kimondok bármit, bármikor. Uh-huh. Mert amit szerintem így érdemes a fejünkbe rakni és figyelembe venni, amikor felkészülünk arra, hogy őszinték legyünk valakivel. Uh-huh. Ez egyébként magunkkal és mással szemben is működik szerintem, hogy egyrészt nem biztos, hogy a másik készen áll arra, hogy hallja azt, amit mi őszintén szeretnénk elmondani. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell kimondanunk, és hogy hallgatnunk kell róla örökre, csak hogy tényleg, amit mondtál, hogy nem mindegy, hogy hogyan csináljuk, hogy mennyire figyeljük azt, hogy a másik hogyan reagál erre. Illetve a másik, hogy szerintem nagyon fontos az őszintesség szempontjából is, hogy a tapintatnak mekkora szerepe van. Mert nem mindegy, hogy hogyan mondom. Tehát, hogy függetlenül attól, hogy mit mondok, szerintem nagy, legalább olyan fontos a hogyan kérdése és az őszinteségben. Mert rendben van, hogy én ott akkor azt a számomra fontos őszinte véleményt szeretném neki átadni, az én igazságomat, magamat képviselve az egészségesebb kapcsolat irányába téve néhány lépést. De hogy ennek szerintem az is az egyik záloga, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hogyan adjuk át ezt az őszinte igazságot neki.
Igen, most nagyon sok gondolat tolult a fejembe annak nyomán, amit mondtál. Az egyik az hogy annyira nagy az összhang most köztünk abban, amit az őszinteségről gondolunk, hogy lehet, hogy a hallgatók el se hiszik, hogy volt egy olyan adása, amiben nem értettek.
De bár, én pont erre gondoltam most, hogy teljesen látszik a differencia, mert hogy én szerintem azok, amiket én elmondok az őszintességről, az úgy hangzik, mint hogyha egy vegyi fegyverről beszélnék. Tehát, hogy óvatosan kell vele bánni, gyerekek, nem szabad beletaposni, nem szabad csak úgy ledobni, mint egy bombát. De meg szerintem nagyon szépen érzékelteted, hogy ez mennyire fontos, és hogy ennek mekkora ereje van. És akkor jövök én, hogy de vegyi fegyver.
Igen, és pont ezt akartam én is mondani, hogy ahol azt hiszem, hogy valamennyire véleménykülönbség volt köztünk, az a felelősség, az őszinteség és a felelősség kérdése, hogy hol húzódik a határ. És valami olyasmire jutottunk, hogy annak is megvan a felelőssége, aki fogadja azt, amit mondanak neki, abban, hogy a helyén kezelje, hogy tisztában legyen azzal, hogy ez nem az igazság, hogy helyén legyen az önértékelése, hogy ne omoljon össze attól, hogyha valaki szembesíti azzal, hogy nem tudom, hibázott, hogy ne az legyen az első reakciója, hogy visszatámad, hogy akkor utána le akarja igázni a másikat, vagy soha többet ne akarjon hozzáfogni ahhoz a dologhoz, amivel kapcsolatban őt kritika érte, tehát hogy annak is szerintem van felelősség, aki fogadja, és ahogy te is mondod, annak is nagyon nagy felelőssége van, aki pedig adja az őszintességet. De én a könyvben azt írtam, hogy végül is az, amikor valakihez őszinték vagyunk, és nem öncélúan vagyunk őszinték, az egy nagyon nagy ajándék, és hogy eddig kell eljutni, vagy nekem legalábbis ez a célom, bocsánat, ezt ne így vegyétek, hogy kell eljutni, semmit nem kell, ahogy Limpár Imre mondaná, semmit nem kell, de hogy az én célom az, hogy eljussak odáig, hogy mások őszinte véleményét, a kritikai megjegyzéseket, azokat ne úgy értelmezzem, hogy engem mások bántani akarnak. Ez is nagyon jó kérdés, zárójelbe, hogy miért érzem azt, hogy bántani akarnak, hogyha engem hozzám valaki őszinte, miért érzem azt bántónak, mert hogy ez sem feltétlenül kell, hogy így legyen, nem úgy jövünk a világra, hogy bántónak érezzük azt, hogyha valaki velünk őszinte. De közben meg ez egy, ha már így kezdted Edith Éva Éger gondolatával, ez egy ajándék, és a könyvben is talán valahogy így fogalmaztam, hogy amikor a másik felvállalja annak a kockázatát, hogy mi megharagszunk rá, amikor ő ezt az érzelmi kockázatot felvállalja, akkor ő azért tesz, hogy nekünk segítsen, vagy abban, hogy jobbak legyünk, vagy abban, hogy így megóvjon minket valamitől. Tehát, hogy azért ezt is fontos látni, hogy az őszinteség az így, az egy olyan dolog, ami szerintem nem biztos, hogy jó paradigma, hogyha így gondolkozunk róla, hogy most vagy van, vagy nincs, de hogy inkább legyen, mint hogy ne legyen. Mert hogy amikor van, az engem legalábbis mindig az életemben nagyon katartikus felismerésekhez, meg jó dolgok felé vitt közelebb. Csak nagyon nem mindegy, hogy bánunk vele, hogy talán valami ilyesmire jutottunk itt az előzetes beszélgetésre, hogy nem is biztos, hogy itt a miértekre kell figyelni, hogy miért van rá szükség, miért fontos, hanem ahogy arra, hogy hogyan csomagoljuk azt az ajándékot.
Igen. Az jutott eszembe most, miközben beszéltél, hogy valahogy az kezdett el bennem mocorogni, mint gondolat, hogy szerintem az őszintesség, meg az én őszintén megmondom, és hogy én most őszintén leszek hozzád, az nagyon sokaknak lehet egy ilyen trigger mondat, amiről bekapcsolnak régi rossz tapasztalatok. De te is említetted ezt, amikor amikor az őszinteség ugye idézőjelben az valójában rólam szól, és így egóból jön, és nem a te javadat akarom, hanem én akarok ezzel valamit bizonyítani magamnak vagy neked, hogy nagyon sokszor kezdődnek ilyen verbálisan, érzelmileg bántalmazó mondatok ezzel, hogy figyelj, én vagyok az egyetlen, aki őszinte hozzád, aki megmondja neked, hogy ez a ruha szarul áll, hogy meghíztál, hogy írtó ciki, hogy mindent halogatsz, hogy nem tudsz semmit befejezni, és így tovább. És ha valahogy ezek kezdtek el most bennem visszhangozni, nem tudnám pontosan megmagyarázni, hogy mi úton, módon, de szerintem ezek a tipikus mondatok sokak számára ismerősek. És érdekes, de nagyon gyakran indulnak ezzel, hogy figyelj, ha én nem mondom meg neked, akkor senki nem mondja.
Igen, nekem ez pedig a másik Kittinek az irítséggel kapcsolatos gondolatait, meg neki ugye van erről a témáról egy egész könyve, juttatta eszembe. Ő volt az, most nem tudom, hogy egy interjúban, vagy a könyvben írta ezt, vagy amikor beszélgettünk, akkor hangzott el, de hogy a lényege az pont ez, hogy akkor mindig nagyon érdemes óvatosnak lenni, amikor valaki így kezdi a mondatot, hogy figyelj, tudod, én nem úgy, mint ezek, én őszinte vagyok hozzád, de kibeszélnek a hátad mögött, de ezt is ezt suttogják rólad, ezeket és ezeket a dolgokat hallom, és hogy igen, hogy értem, hogy akkor te most azt hiszed, hogy jót teszel nekem, meg velem, de hogy attól még nem jelenti azt, hogy nem vagy a része. Tehát, hogy ugye van ez a szempont, ami szerintem nagyon-nagyon hasznos, és Kitty mondta ezt, hogy amikor így másokról beszélünk, akkor úgy kell beszélni, minthogyha az a valaki ott lenne. Tehát, hogy meg ahogy elvárnánk, hogy rólunk beszéljenek akkor, amikor nem vagyunk ott valahol. És hogy amikor van egy ilyen idézőjelbe téve jó akarónk, aki elmondja azt, amit hallott, akkor joggal merül fel a kérdés, hogy igen, és egy szót se szóltál az én érdekemben. Nem tetted szóvá azt, hogy rólam így beszélnek? Tehát, hogy azért ilyenkor, ha valakit szeretünk, és valaki fontos nekünk, akkor azért egy ilyen helyzetben nagyon kemény dolog, és nehéz, és kell hozzá bátorság, meg szembe kell menni nyilván a többséggel, de az elvárás az lenne egy baráttól, egy igazi baráttól, aki ugye ilyen nagyon jó szándék, hogy azt mondja, hogy ne haragudjatok, de erről az emberről ne beszéljetek így. Én ezt az embert szeretem, és jó lenne, hogyha hangnemet váltanátok, vagy befejeznénk ezt a témát. És hogyha belegondolunk, akkor ez sokkal inkább egy baráthoz méltó viselkedés, mint az, hogy csendben belesimulok ebbe az egészbe, és aztán pedig megyek hátulról, és akkor még keverek egyet, és még több frusztrációt, még több nehéz érzést okozok annak, akit én állítólag szeretek.
És ez is egy nagyon-nagyon jó példája annak szerintem, hogy ezzel kapcsolatban is lehet az őszinteség témájában ilyen kis önvizsgálatot tartani, hogy ha az őszintességre gondolok, és a vele való viszonyomra, vagy a felé irányuló attitűdömre, hogy megnézni, hogy mit kaptam én eddig őszintesség címszó alatt. Hogy miket kaptam eddig a őszintességnek, álcázott bántást, vagy ilyen megnyilvánulásokat, mint amit Kitty révén említettél, vagy hol volt eddig az őszinteség helye az én életemben. Hogyan gondolok rá, milyen érzéseim vannak, és most eszembe jutott a kérdés, amit a fejezet címszavául választottál, ezt, hogy miért olyan nehéz őszintének lenni.
De érdekes, hogy ez pont azért a fejembe, hogyha befejezed ezt a gondolatot, akkor arra hívlak majd, hogy beszéljünk erről, hogy miért olyan nehéz. Mert hogy az őszinteséggel kapcsolatos nehézségek azok, amik tulajdonképpen igen, a gócpontja.
És hogy szerintem visszavezethető ide, hogy egyáltalán milyen gondolatok, milyen érzések tapadnak számomra az őszinteséghez. Lehet, hogy pont ezért olyan nehéz őszintének lenni, mert hogy annak ellenére, hogy ez egy pozitív és értékes dolog kellene, hogy legyen, nekem nem pozitív és értékes dolgok ragadnak hozzá.
Hát igen, én is valami ilyesmit feszegettem a fejezetben, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyenek az őszinteséggel kapcsolatos tapasztalásaink és megéléseink, hogy mennyire lehettem mondjuk így gyerekként önmagam, mennyire volt helye az érzelmek őszinte kifejezésének és megmutatásának, mennyire volt elfogadható az, hogyha én hisztisztem, ha dacos voltam, mennyire volt elvárás az, hogy mindig azt mutassam, hogy minden rendben van, a helyett, hogy...
Kényelmes volt.
Igen, igen. Tudjátok, ez csak egy szimbóluma, de szerintem nagyon érzékletes szimbóluma, hogy amikor jön valaki vendégségbe, akkor gyorsan rendet rakunk. És hogy nyilván, ha jön egy vendég, akkor megtiszteljük azzal, hogy így rendben tesszük a lakást, szóval én ezt is értem, meg nem akarok ilyen nagyon szélsőséges lenni, de hogy akkor így mennyire vállalod be azt, ami van igaziból, hogy kupi van, hogy elúsztam, hogy azt sem tudom, hol áll a fejem, és hogy most így, ja, így nincs rend, mert amúgy most így nem abban a helyzetben vagyunk, hogy így minden rendben legyen. Vagy egyszerűen nem olyanok vagyunk, akik rendesek, hanem mi ilyen rendetlenek vagyunk. És hogy amikor van egy ilyen, hogy na, akkor most jön valaki, akkor gyorsan rendet kell rakni. És hogy egy kicsit ez a fajta ilyen álságosság mennyire volt jelen az életedben, hogy jaj, mosolyog már, jaj, hát na, hát mi a baj, hogyha már nem vagy rögtön ugye jó. Tehát hogy ez ez mennyire volt jelen, meg hogy még messzebbre, hogyha megyünk, vagy még előrébb tulajdonképpen, hogy amikor úgy vannak ezek az ilyen őszinte gyermeki kiszólások, meg hogy jaj, hú, de kövér a néni, meg tudom, hogy akkor ez nyilván így lepisszeg minket az anyukánk, mert hogy nem szép dolog belevágni valakinek ezt az arcába, de hogy egy gyerek ezt nem tudja, aztán szépen lassan megtanulja, hogy hát hiába gondolja azt, hogy ez a néni kövér, ha kimondja hangosan, akkor az nem biztos, hogy jó, mert hogy akkor le fogja szídni az anyukája. És hogy aztán ebben mik a fokozatok, és hogy mennyire hagynak nagy szabadságot abba, hogy legyen őszinte véleményünk, és ezt merjük is képviselni, meg hogy milyen keretek között merjük képviselni, meg hogy mik voltak a reakciók arra, amikor én őszinte voltam. Hogyha elmondtam azt, hogy nem tudom, azt gondolom, hogy nem érzem jól magam a játszótéren, és azt szeretném, hogy menjünk haza, akkor ez így mennyire okozott nagy törést, vagy ha felvállaltam azt, hogy az, ahogy viselkedtek velem, ahogy bántak velem, az nem tetszik, és rossz érzéseket keltett bennem, az mennyire volt elfogadható, mennyire törte össze a, nem tudom, az anyukámat, az apukámat, vagy a környezetemben élő embereket, vagy azokat, akik gondoskodtak rólam.
Annyira szépen elmondtad.
Hogy ugye, hogy a miért nehéz kérdéshez visszakanyarodva, hogy nekem így ezek a gondolatok jöttek, hogy ezek miatt a tényezők miatt talán nehéz lehet.
És aztán ott állunk felnőttként egy olyan helyzetben, amikor meg a létatét, tehát hogy ott, ahol egy kapcsolatban az adott esetben az őszinteségünk akár azt is okozhatja, hogy elveszítjük a másik embert, vagy az ő szeretetét. Persze tudjuk a Bronnivár nyomán, hogy ez az egészségesebb kapcsolatok irányába tett lépés, így vagy úgy, tehát vagy az a kapcsolat marad meg, és lesz egészségesebb, vagy elveszítünk valamit, ami valószínűleg eleve nem volt elég egészséges ahhoz, hogy őszinték lehessünk benne.
Igen, és pont ez, amit mondasz, hogy pont az őszintességgel kapcsolatos tapasztalásaink munkálnak ott bennünk akkor, amikor félünk felvállalni a véleményünket. Visszatérő élményem az, hogy félek, és akkor toporgok, és nem tudom, a kezemet tördelve próbálom kitalálni, hogy hogyan tudnám a lehető legfinomabban és szofisztikáltabban megmondani azt, hogy nem tudom, nem értek egyet valamivel, vagy ezt a saját érdekem mellett őszintén kiállni, és meglépni, meghaladni azt, hogy ezt most megcsinálom, és nem pedig lenyelem, vagy elsonfordálok onnan. Szóval, hogy visszatérő élményem az, hogy amikor így ezt nagy nehezen megcsinálom, akkor annyit kapok csak, hogy ja, jó, oké, persze, nem probléma, legyen így. Vagy hogy egy kicsit lehet, hogy kell izmozni, de végül is van létjogosultsága a véleményemnek, meg annak, hogy az érdekeimet képviseljem. És hogy közben meg a félelem, ami ott munkál az ennél, sokkal nagyobb, és itt nyilvánvalóan irreális, mert hogy miért ne lehetne helye a te őszinte véleményednek is, és érzelmi megélésednek egy szituációban is, abban, ahogy érzed magad benne. Mert ahogy mondtad, igen, lehet, hogy ez egy szubjektív igazság, de ahhoz viszont nem férhet senkinek se kétsége, és nem kérdőjelezheti meg senki, hogy te hogy érzed magad, hogy jaj, ez nem is úgy van. Hogyha én félek ebben a helyzetben, és félek kimondani azt, hogy egyáltalán szorongást kelt bennem, attól ez még úgy van. Lehet, hogy irreális, lehet, hogy nincs helye, meg ilyenek, de hogy attól még úgy van.
A szégyen jutott eszembe erről. Nekem ez nagyon szorosan összekapcsolódik ahhoz, hogy ugye a saját érzéseim létjogosultságát mennyire ismerem én el, tehát hogy mennyire tudom azt kimondani, hogy annak, amit én gondolok, amit érzek, annak helye van, és annak értéke van ebben az adott szituációban, és hogy mennyire merem ezt képviselni. Te érzel-e között kapcsolatot? Ugye a szégyenről is te írtad a nagyon jó kis fejezetet, az én egyik kedvencem.
Persze, hát szerintem a szégyen ez nekem úgy kapcsolódik ide, nyilván sokféleképpen kapcsolódhat, de hogy azokban a családokban, ahol volt vagy van függő hozzátartozó, ott kifejezetten jellemző az a fajta ilyen takargatás, meg őszintétlen kommunikáció, meg a szembenézésnek a hiánya, az így nagyon nagy arányban tetten érhető azoknál a családoknál, ahol van ilyen. Mert hogy ugye ott mi történik, ott másból se áll az élet, csak abból, hogy sajnos sok esetben nagyon hosszú idő, sokszor egy élet, vagy egy fél élet, amíg valaki mondja végre az igazságot, és hogy oké, akkor most nem tudom, anya, apa, a mama, a tesóm, alkoholista, vagy kábítószerfüggő, és hogy nagyon sokáig az ezzel járó ilyen következményeknek a takargatásával van elfoglalva mindenki, meg azzal, hogy ezt eltitkoljuk, és ne vegyék észre a szomszédok, ne vegye észre a tanítónéni, stb. És miben ő bele, miben szocializálódik a gyerek, abba, hogy az igazságot, azt jó messziről el kell kerülni, és el kell takarni, és titokban kell tartani. Mert hogyha kiderül, akkor bizony az egy nagyon szégyen teljes dolog. És nekem itt jön be a szégyen, amikor mások viselkedése, mások nehézségei miatt meg helyett szégyeljük magunkat. És ezt zsigeri szinten tesszük, ugye internalizáljuk ezt a érzést, belsővé tesszük, és akkor onnantól kezdve így kezdünk el működni, és szerintem teljesen logikusan következik ebből az, hogy utána ezek az érzések bemozdulnak ezekben a helyzetekben, amikor őszintének kellene lenni. Főleg párkapcsolatokban, ugye? Mert hogy akkor az is egy ilyen hasonló érzelmi viszonyrendszer, és hogy még lehet, hogy csak kiállok magamért a munkahelyemen, de amikor ugye érzelmileg megmozdít bennem valaki valamit, meg érzelmileg kötődöm valakihez, mint ahogy annak idején a szüleimhez, akkor simán lehet, hogy ezt is valamelyik pszichoforjú cikkben róla talán a Léna, azt hiszem a Barkász Helena, de most nem tudom, hogy melyik cikk volt, hogy igen, az egy szintén egy erős érzelmi kötődés, és hogy könnyen lehet, hogy onnan ismerős, gyerekkorból ismerős érzések meg reflexek mozdulnak be.
Mindig olyan érzésem van, amikor hozzányúlunk ezekhez a témákhoz, hogy olyan egyszerűnek tűnik róla, mondjuk nem tudom, 5 darab alapigazságot elmondani, amit így tessék, becsomagoljuk nektek, hogy ezt magatokkal vihetitek az önismeret útján, az őszinteség kisbatyujában, és aztán, mint hogyha fejest ugranánk a nyúlüregbe, hogy ezer és ezer szállal kapcsolódik még annyi minden máshoz, a korai tapasztalatoktól kezdve a jelen kapcsolati tapasztalatainkhoz, az önismeretünkhöz, hogy éppen hol tartunk annak az útján, hogy órákig és órákig lehet boncolgatni, szerintem, hogy merre felé és mennyi felé vihet az őszinteség. Viszont, hogyha össze kellene foglalnunk, így a legfontosabb gondolatokat, akkor te mit mondanál ilyen nagyon fontos útravalóként?
Az eddig elhangzottakból, vagy lehet új gondolat is?
Bármi, abban tudom, hogy nem belefér.
Jó, nehéz, kemény, de azt érzem, hogy nagyon is idevaló, hogy említettük Bronnie Ware-t és az életkönyvet, amiből ugye idéztünk a kapcsolatok nyomán, és Courtney Warren klinikai szakpszichológust is idéztem, neki volt egy tök jó tettókja, ezt majd belinkeljük a leírásba. És ő szintén az önmagunkkal való őszintességre vezet vissza nagyon sok mindent, és hogy ezt is egy ilyen feladatnak tekinti ebben a témában. És ő az, aki az egzisztencialista irányzat képviselőire utalva elmondja azt is, hogy tulajdonképpen az őszinte és teljes élet az a halandóságunknak az elfogadásával kezdődik. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsmondat még, és én talán ezt mondanám, így, ha nem is útravalónak, de ilyen gondolkodni valónak, hogy ezzel hogy vagyunk. Mert hogy én, amikor írtam ezt a fejezetet, akkor azért megtaláltam a kapcsolatot, és hogy rohadt nehéz. Tehát, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy én nagyon-nagyon szeretek élni, és hogy annyira szép ez az élet, hogy minden egyes alkalommal, amikor belegondolok, hogy vége lesz, akkor egy picit így belesajdul a szívem, vagy nem is picit, hanem így nagyon-nagyon megrémít, hogy ezt egyszer itt kell hagyni. Viszont ott van az a tény, hogy ez egy ponton meg fog történni, és hogy ugyanúgy, hogy tényleg talán megfigyelhető valami párhuzam, vagy én legalábbis megfigyeltem valamiféle párhuzamot, a halállal kapcsolatos félelmeim, és az őszintességgel kapcsolatos félelmeim között. És valóban ez a fajta szembenézés, hogy ennek egyszer vége lesz, az azt jelenti, hogy azt az időt, amit itt töltünk, azt olyan minőségben és olyan emberekkel szeretnénk együtt tölteni, jó esetben, akiket tényleg szeretünk, és akiket fontosnak tartunk, és jól szeretnénk magunkat érezni. És ehhez viszont az őszinteség, az tényleg azt gondolom, hogy egy nélkülözhetetlen dolog, és van neki egy ilyen nagy-nagy katarzisa. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy egy kudarcnak, egy traumának, hogyha azt megdolgozza az ember, akkor annak van katarzisa. És szerintem az őszintén kimondott szavaknak is van egy katarzisa, és az, hogy ezzel mit kezdünk, az a mi felelősségünk is. Ugyanúgy, ahogy a döntésekkel kapcsolatban is van felelősségünk, szerintem ezzel kapcsolatban is van felelősségünk, és talán nem akarok nagy szavakat használni, de én hiszem azt, hogy ha ezzel kezdünk valamit, akkor az közelebb vihet a teljesebb élethez.
Nagyon szépen mondtad, és nem tudok ellenállni a kísértésnek, tehát eredetileg afelé akartam magunkat terelni, hogy lassan kezdjünk el kitekinteni a nyúlüregből, de most mégiscsak muszáj vele még egyszer fejest ugrani. Mert az a kérdés kezdett el bennem motoszkálni, hogy a viharban tudunk különbséget tenni a valódi őszinteség között, tehát hogyha én vagyok a fogadó oldalon, ha velem nekem mondja azt valaki, hogy most őszinte leszek hozzád, hogy tegyünk különbséget a között, hogy most valóban őszinte velem, és az én épülésemre mondja azt, amit mond, vagy egyszerűen csak nem tudom, le akar engem nyomni, mert attól akarja magát jobban érezni, hogy ő most a romjaimba dönt engem. Úgyhogy ezért mondtam az előbb ezt, hogy ez ilyen trigger mondat szerintem sokaknak, mert nagyon, nagyon sok bántást kapunk őszinteség címszó alatt, és hogy sokakban szerintem ez úgy csapódhat le, hogy én nem tudom kezelni az őszintességet, tehát hogy én nem tudok mit kezdeni azzal, hogyha valaki őszinte hozzám. Közben lehet, hogy semmit nem tapasztaltunk még, jaj, de szomorú ezt kimondani, de hogy lehet, hogy semmit nem tapasztaltunk még az életünkben, ami valóban őszinte lett volna, vagy értéket adó őszinteség lett volna.
Neked van erről gondolatod?
Valami olyasmi jut eszembe, hogy nagyon erős önreflexió és egy nagyon magas szintű önismeret kell ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni a között, hogy abból, amit valaki az őszinteség jegyében mond nekünk, mennyit tekintünk a magunkénak.
Én nagyon nem hiszek abban, amit mostanában szeretnek propagálni a különböző előadók, trénerek és így tovább, hogy akkor éled jól az életedet, hogy ha mindenki le van szarva, és csak te számítasz, hogyha valakinek baja van vele, ezt erre már kitértem szerintem a korábbi adásokban, hogyha már rutinos hallgatók vagytok, akkor biztosan emlékeztek rá, hogy szerintem ez nem egy jó irány. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy az életünkben, ezt viszont tényleg Léna, Barkász Helena írta, hogy a kapcsolataink azok nem csak tükörként, hanem útjelző táblaként is funkcionálnak. Tehát, hogy baromi fontos lehet az életünk során azoknak a visszajelzéseknek a tartalma, amiket a kapcsolatainkban kapunk. És hogy éppen itt látom én az őszinteségnek egy nagyon nagy értékét, ugye, hogyha megélhetjük ezt a kapcsolatainkban adok-kapok oldalon is. Viszont nagyon sokszor nem ideális ezzel kapcsolatban a helyzet. És hogy nagyon sokszor van az, hogy én kapok egy címkéje szerint őszinte véleményt, meg egy őszinte igazságot, és utána azt nekem meg kell dolgoznom, és nem csak abból a szempontból, hogy én mihez kezdek ezzel, hogy nekem mennyire van ezzel dolgom, hanem még arra is kell magamban reflektálnom, hogy a másik vajon miért mondta ezt. Éppen most, és éppen így.
Nyilván ez két élő dolog, mert hogy őszinte emberként ott van benned, hogy szeretnél valamit elmondani őszintén, de hogy most mit választasz? Neked nyomja a lelkedet, nyomja a szívedet, érzed, hogy ki kell mondanod, mert folytogat, mert bánt, mert nehezen elviselhető a számodra. És oké, hogy figyelembe kell venni azt is, aki fogadja, de ott van az, hogy neked is vannak szempontjaid, meg érdekeid, és te kimondod, de onnantól kezdve meg azt, hogy a másik mit kezd vele, az meg megint az ő, tehát hogy akkor most ugye így vándorol a feszültség ilyenkor, hogy akkor oké, én kimondtam, és akkor okozok a másikban egyfajta feszültséget. De szerintem a legtöbb esetben nem biztos, hogy az a megoldás, hogy ezt a feszültséget én magamban hordozom. Amit érdemes talán fontolóra venni, hogy akkor a másik az most ezzel tud-e valamit kezdeni, és hogyha csak arra van szükségem, hogy kimondjam, akkor nem tudom, elmondhatom a terapeutámnak, vagy egy barátnőmnek, vagy nem tudom, tehát hogy akkor most neki van dolga ezzel, vagy nekem van dolgom. Szerintem ez talán egy fontos szempont lehet, hogy ez a feszültség, ami bennem van, ez hogyan kapcsolódik. Az a valaki érintette, tud-e benne változtatni, segíteni, tehát hogy van-e egyáltalán létjogosultsága, vagy pedig bennem van valami, amit mindenképpen így ki akarok röcsögni. A másik, amit mondtál, hogy szerintem így válaszolva a kérdésedre, hogy honnan tudom, hogy akkor most nekem van dolgom az őszintességgel, vagy a nehézségével annak, hogy ezt elfogadjam, vagy a másik csak le akar nyomni. Szerintem az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ezt mennyire engem bánt, az érzéseimet bántja, vagy az egómat, a perfekcionizmusomat, és a narcizmusomat, most nem akarok így nagyon címkézni, de ugye van ez a sérülékeny narcizmus, amiről ezt is majd belinkeljük, szerintem zseniális cikk, amit Zsani, ugye Brunner Zsanett Anna szerzőnk írt, hogy akkor most az egóm az, ami sérül, és a hitem, hogy én aztán hű, de nagyon tökéletes és hibátlan vagyok, meg hogy az identitásomnak az a markáns része, hogy én mindig mindent tudok, meg mindig mindent tökéletesen csinálok, az sérül, és az fáj, tehát hogy hiúságból fáj, egóból fáj, vagy pedig valahol máshol ott a szívem környékén. És itt szerintem ezt azért, hogyha egy picit így utána néz az ember, meg elgondolkodik rajta, meg megfigyeli az érzéseit, akkor talán szét lehet szálazni. És akkor viszont, hogyha az van, akkor igen, akkor ezzel nekem van dolgom, hogy ez most arról szok, az hát nem igaz, hogy most így belekötött abba, hogy nem jól mondtam azt a mondatot angolul, és hogy ez úgy nagyon tud fájni, de hogy az valami, ami a fejlődésemet szolgálja, érted, tudok rá haragudni, mert hogy most mit kell kötözködni, meg úgy is értette, meg nem tudom csinálni, de hogy ez úgy egóból fáj, szerintem. Amikor te ilyen vagy, olyan vagy, vagy én ezt gondolom rólad, az meg valahol máshol fáj. Szóval szóval lehet, hogy nem feltétlenül nekünk van dolgunk. De hát ez egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon összetett kérdés, és hogy tényleg nem lehet ilyen, nem tudom, alapvetéseket vagy igazságokat megfogalmazni, talán inkább megfigyelni, és a megfigyeléseink mentén tovább görgetni valami jó irányba.
Eszembe jutott valami, amiről szintén beszéltünk már az adásokban, a kommentek, amiket kapunk a cikkekre.
Na, igen.
Ezt meséltem már nektek, hogy nekem ez egy kompleton ismereti munka volt, mire megtanultam túllendülni azokon a kommenteken, hogy ez szar, inkompetens, imbecil, add vissza a diplomádat. Tegyük hozzá, nem ez a tipikus, tehát általában tüneményes dolgokat szoktak kommentelni az emberek, de néha azért van egy-egy olyan téma, amit tudjátok, ilyen lőporos hordóba dobott dinamit, vagy hogy is van ez a kifejezés, és akkor arra azért meg tudnak nyilvánulni emberek. És én azt vettem észre, hogy nagyon érdekes, de hogy ott is egy bizonyos fajta őszintességről van szó, mert hogy ő ugye elmondja az őszinte véleményét arra a cikkre, amit én írtam, és ez tulajdonképpen még rendben is van. Nem biztos, hogy a lehető legjobb módon teszi, de hogy ettől még nekem azzal kell dolgoznom, hogy neki az őszinte véleménye az én cikkemről az, hogy az szar. És hogy erre ugye reagálhatok úgy, hogy azt mondom, hogy hát ez egy idióta, mit tud ez? Hát ez izé, barom, pláne beleállhatok abba a hozzáállásba is, hogyha tényleg szakértő, hát nem fog ő nekem majd így dirigálni, meg engem kritizálni. De hogy én azt vettem észre, hogy nekem ez így nem nagyon megy, tehát hogy nekem ez nagyon idegen, hogy én így fölé helyezzem magam ezeknek. És hogy helyette valami olyasmit csináltam, amit szerintem lehet, hogy lehet rokonítani ezzel, hogy én kapok egy őszinte vélemény, de keresgélem a helyét, és egyáltalán azt is próbálom vizsgálni, hogy annak az őszinteségnek milyen gyökerei vannak a másiktól. Tehát, hogy miért mondta ő éppen azt akkor, amit mondott, és hogy ez tényleg őszinte, vagy egyszerűen csak az arcomba vágott valamit, nem feltétlenül jó szándékkal. És hogy nagyon fontos szerintem ebben, hogy megtalálni a határokat, hogy hogyan kezeled ezt a helyzetet. Tehát ott van az, hogy csinálok valamit, ami nekem fontos, amiben én hiszek, és ami szerintem jó, mert ugye különben, tehát ha maradok a cikkes példának, különben nem került volna ki az oldalra. Jött valaki, aki azt mondja, hogy szerinte ez vacak, ami őszinte, de nem úgy mondta, ahogy az per pillanat komfortos, és valószínűleg nem is építő szándékkal, és akkor itt meg tudom húzni ezt a határt, hogy elkezdem visszanézni, hogy jó, mit gondolok én erről, úgy látom-e, hogy ez valóban jó, értékes, jól sikerült, mindent megtettem-e én azért, hogy ez a lehető legjobb legyen, és így tovább, és juthatok arra magamban, hogy igen. Megnézhetem azt is, hogy milyen más visszajelzéseket kaptam, amik esetleg ezzel kapcsolatban hasonló nyomon mozognak, csak másképpen őszinték. Mit tudok én ebből elvinni, mit tudok én ezzel kezdeni, rárakott ez engem egy olyan útra, amin keresztül tudok épülni. Tehát ezek mind-mind olyan kérdések, amik szerintem nagyon sokat segítenek abban, hogy ez ilyen vagy olyan célra kapott, de az őszintesség jegyével fémjelzett véleményeket tudjam helyre rakni magamban.
Az a példa jutott eszembe, hogy most így a hozzászólásokra reflektálva, hogy milyen nagy különbség van a között, amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, szerintem a fekete szín az egy kicsit sápaszt téged, nem megy úgy a, nem tudom, a hajadhoz, vagy az arcod színéhez, vagy amikor azt mondja neked valaki, hogy hú, de szarul nézel ki. És hogy így a hú, de szarul nézel kivel, így nem nagyon tudok akkor ott mit kezdeni, abban nincs benne a lehetősége annak, hogy valamin változtassak, abban nincs szerintem jó szándék, vagy én legalábbis ritkán szoktam felfedezni. Abban ez a, na, én őszinte, hogy megmondom neked, hogy szerintem te szarul nézel ki, de hogy azzal így, érted, nem nagyon tudok mit kezdeni. Azzal, hogy nem áll jól a fekete, azon már el tudok gondolkodni, meg abban benne van a jobbító szándék, még mindig csak egy vélemény, meg attól én még szerethetem a feketét, meg járhatok benne, de van egyfajta jó szándék, meg az, hogy a másik felvállalja azt a kockázatot, hogy megmondja, hogy ez nem biztos, hogy a szerencsés jó a választás. Tehát, hogy valahol itt válik ketté, nem?
Igen.
A vegytiszta öncélú bántás, és az építő kritika az valahogy itt válik ketté számomra.
Igen. És ide kapcsolódik körülbelül az én búcsúzónak szánt gondolatom, aminek lehet, hogy még mindig lesz egy ilyen enyhe vegyi fegyver felhangja, de ezt bocsássatok meg is.
De leszetek nagyon óvatosak.
De tényleg, de azért ha csak abba belegondolunk, hogy a szavak is fegyverek, és hogy óvatosan kell vele bánni. Nem kell lábujjegyen járni egymás körül, de az óvatosság az szerintem ajánlott. Így rá kéne írni az emberi kapcsolatokra, hogy D-tűzveszélyességi osztály. Szóval, amit én búcsúzóként mondanék nektek, az Belső Nórának egy könyve jutott eszembe, aki ugye dr. Belső Nóra, bocsánat, ő pszichiáterként dolgozik, és volt neki egy könyve a Hullámvasúton című könyv a élet bipoláris zavarral, amiben egy fiatal bipoláris zavarral küzdő lánynak az esetét mutatja meg. És abban volt egy gondolata, amit én nagyon-nagyon szerettem, hogy nem szó szerint fogom idézni, ne haragudjatok, de annyira nem vagyok penge, mert már vagy 3 éve olvastam azt a könyvet. Lényege tulajdonképpen az volt, hogy amit ő pszichiáterként megtanult, és ami számára egy ilyen nagyon hangsúlyos elem a munkájában, az, hogy miközben egy sebész rögtön megmondja, hogy mi a probléma, hogyha elmész hozzá, egy pszichiáter nem ronthat ajtóstól a házba olyan módon, hogy rögtön közöl veled egy diagnózist, hanem ő úgy dolgozik, és azt az elvet vallja, hogy a pszichiáteri munkában a diagnózis az már nagyon sokszor a terápia része. És ezt ne értsétek félre, tehát ez nem úgy néz ki, hogy beültök valahova, és akkor ott a pszichiáter, pszichológus már rögtön tudja, hogy neked mi bajod van, de röhög a markába, és nem mondja el, hanem eltitkolja előled, és akkor jól ül ezen a titkon, mert hogy ő amúgy megmondhatná, de nem mondja meg, hanem egyszerűen arról van szó, hogy ez is olyas valami, mint az őszinteség, hogy nem mindegy, hogy mikor, hogy hogyan, hogy te milyen állapotban vagy, hogy akkor hogyan reagálsz rá, hogy mennyire tudod fogadni, hogy egyszerűen nem mindegy, hogy mikor és hogyan tudod meg és hallod meg. Ez jutott eszembe. Hogy egy kicsit olyan az őszintesség is ebben a párhuzamban nekem, mint a diagnózis. Hogy ez már a terápia része is lehet, hogyha én jókor, a jó helyen és a jó módon mondom el neked azt az őszinte dolgot, amit én szeretnék átadni.
Szerintem ez egy szép záró gondolat, úgyhogy lehet, hogy ez az, amivel akár el is köszönhetünk meg, amivel lezárhatjuk ezt a mai adást, 2021 első Pszichoforjú lélekerősítő podcastjét, ahol az őszinteségről beszélgettünk a 20 önismereti kérdés és válasz című könyv nyomán. Herendi Katát és Szabó Eszter Juditot hallhattátok. A mi cikkeinket is, és a Pszichoforjú szerzőinek cikkeit megtaláljátok a pszichoforjú.hu oldalon. Követhettek minket a Facebookon, mert ott is fent vagyunk, az Instagramon, mert ott is fent vagyunk, de legelsősorban arra biztatnánk titeket, hogyha tetszett ez a mai adás, akkor kövessetek minket a podcast csatornánkon, vagy akár a YouTube-on, mert mind a két platformra feltesszük az adásokat, a korábbiakat is megtaláljátok, és ezt is megtaláljátok, és a következőt is megtaláljátok majd ezeken a platformokon, mert egy hét múlva újra jelentkezünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy most is itt voltatok. Sziasztok!
A Pszichoforjú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel! Thank you.